Ez itt a Zsebrádió. Fölbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Teljesen más dimenzió. Ha szól, a Zsebrádió.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskünk tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszos api melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
1685-ben született Johann Maria Farina, német illatszergyártó, a kölni víz feltalálója. Na, kezdjük azzal, hogy bizonyára mindannyian láttatok már hercegnős, meg kardozós filmeket, amiben nagyon hülye parókákat hordanak a nők, és hatalmas szoknyákba járnak, és mindegyiknek van legyezője, sőt, ha jobban odafigyelünk, mindenkinek van legyezője, a pasiknak is. Ez egy nagyszerű időszaka volt az emberiségnek, ugyanis már föltalálták a divatot, de még nem találták föl a mosakodást. Na, sőt, abban a korszakban a mosakodás egy kifejezetten egészségtelen dolgoknak számított, és aki mosakodott, vagy nehogy Isten teljesen megfürdött, az minimum csodabogárnak, de legalábbis nagyon-nagyon furcsa embernek nézték. Titokba lehetett csak fürdeni. Ennek megfelelően nyilván mindenki iszonyúan büdi volt. Ráadásul azok a ruhák nehezek voltak, és alig szellőztek. A hatalmas parókák alatt mindenki izzadt és füllett volt a feje, és tuti, hogy marhára viszketett is. Képzeljétek el, hogy meghívnak egy bába, ha mindenki ki van pattintva, mint a Szaros Pista Jézus neve napján, minden csili-vili, de bűzlik az egész bál. Na, náhogy kell a legyező, mert mindenki körül ott repkednek a legyek, és olyan szájszaga van az előkelő női hölgynek, hogy a görény sírva könyög a receptér. Melegük is volt, meg zokni szaguk. Szerintem ez a dolog csak azért nem szokott a filmekben lenni, mert a legyeket szerintem nagyon nehéz idomítani, hogy pont akkor döngicséljenek a női hölgy arca körül, amikor felvétel van. Action! Légy! Értitek, de ez csak egy tipp.
Fú, ez nagyon gáz.
Na, ebben az úgynevezett kosztümös filmkorszakban, a reneszánszban, amikor ezeket a, vagy a barokk, nem tudom most ez reneszánsz vagy barokk, szerintem barokk. Vagy reneszánsz? A fene tudja, felvilágosodás volt.
Szupi a híresztelésekkel ellentétben nem szociopata. Kétségtelen, hogy vannak olyan dolgok, amik kissé zárkózottá teszik, például a karaoke, a sörpong és az, hogy még senki sem látott Yetit, de mindenki tudja, hogy hogy néz ki.
Na mindegy, ezeket a ruhákat nem csak a filmbe hordták, hanem hétköznap is. De jött egy úr, aki megoldást talált erre az egészre már, úgy értem arra, hogy ne legyen mindenki büdös. Nagy figyi, Johann Maria Farina, német illatszergyártó, a kölni víz feltalálója, nem a mosakodást találta föl, hanem az EUAU de Cologne-t. Ödökolony, franciául van nyilván, rémisztő, azaz a kölni vizet németül Kölnis Wasser. Vasza. Igen, ez a locsolkodó kölni. Na, más büdivel kezelte a sima bütit. Megáll az eszem. Ez pont olyan, mint amikor a nagyon kövér nénik igen előnytelen hatalmas ruhákkal próbálják meg eltakarni a nagyon kövérséget, amit ő még hatalmasabbnak néznek ki, mondjuk egyszerű, mint mozogni.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Úgy kellett, mint púp a hátamra. Na, a púp az az a dolog, ami soha senki hátára nem kell. Tök jól el van az a hát mindenféle extra cipelnivaló nélkül is. Tehát ezt a mondást akkor szoktuk alkalmazni, amikor valami olyan dolgot kapunk a nyakunkba, olyannal kell foglalkoznunk, amihez semmi, de semmi kedvünk egyáltalán. Általában mindenkinek megvan a maga baja, és semmiképp sincs szüksége valami új nyűgre, amit ráadásul még gyorsan meg is kéne oldani, mert ugye minél lassabban tesszük, annál hosszabb ideig lesz az a bizonyos dolog púp a hátunkon. Ilyen esetben egyébként akár használhatod az úgy kellett, mint üveges tótnak a hanyattesés variációt is, bár ebben az esetben is javallott a mielőbbi probléma megoldás. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon búbos bankát. A Búbos Banka kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
Búbos Banka
megjelenítés tartalmazott.
Máshol más.
Február 3-a Magyarországon a rejtvényfejtők napja, de csak azért, mert a Füles című rejtvénylap első számának megjelenése szintén ezen a napon volt, 1957-ben. És hát a Fülest azért hívják Fülesnek, mert ennek az újságnak a logója egy csacsi. Mondom, hogy ma minden mindennel összefügg. Gondolhatnánk, hogy 1957 egy igen kedves év volt, hisz még csacsiról elnevezett rejtvény újsággal is megörvendeztették a lakosságot, de igazából nem volt az. Ugyanis Magyarországon alig 4 hónappal ezelőtt, 1956. október 23-án lódult meg a forradalom, amit aztán a kovancsok a szovjet vörös hadsereg segítségével, hát szakszóval élve, vérbe folytottak. Illetve 1957-ben mindenféle mondva csinált üggyel börtönbe zártak, vagy épp kivégeztették azokat, akik a forradalomban részt vettek. Ennek a sportszerűnek éppen nem nevezhető eljárásnak volt a neve az, hogy kirakat per. A kirakat per, vagy más néven koncepciós per, olyan bírósági eljárás, amikor a vádlottat előre megtervezett módon, vagy kikényszerített vallomás alapján, vagy hamis vádak alapján, vagy a meglévő jogszabályok kiforgatásával, félremagyarázásával ítéltek el. Érdekes módon épp február 3-án, igaz, 1949-ben kezdték meg Magyarországon Mindszenty József hercegprímás ellen indított kirakat pert. És még Magyarországon 1957-ben szomorúbbnál szomorúbb események zajlottak. Addig a világ túlpartján egy Charles Hardin Holly nevű 21 éves srác elkezdte lerakni a rock'n'roll alapjait, és elkezdett iszonyú sikeres lenni, csak hogy 1959. február 3-án a zenekart szállító repülőgép lezuhant, és minden utas meghalt. Így szegény Buddy Holly zenei pályafutása véget ért. Mert február 3-án minden mindennel összefügg.
Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your dirt loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. You tell me maybe that someday will I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die.
say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day.
Főzikes show.
Hadd főzek ma magamnak. Hadd főzek ma magamnak.
Háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevűeket meg el is magyarázzuk nektek.
Mi lesz ma a kaja?
Lucskos káposzta.
Lucskos káposzta.
Nem, ez nem egy sárfőzési technikával készült étel. Ez egy húsos káposztás második. A modern gasztronómia egy tálételnek hívja. Olyan, mint a székely káposzta, csak a káposztáról nem öntjük le a levet. Nem kell félni a nevétől, sokkal finomabb, mint ahogy hangzik. A lucskos szót pedig most adatvédelmi okokból nem elemezzük.
Ja, akkor nem kérek.
Máshol más.
Biztos hallottatok már róla, hogy mostanában olyan drágák lettek az élelmiszerek az infláció miatt, hogy kialakult egy úgynevezett vendégségi szezon. Ilyenkor ingyen lehet másnál kajálni. Ebben a szezonban, amiről már többször beszéltünk, mostanában divatba jöttek az amerikai dolgok. Sajnos ez a kajában is megjelenik. Gyerekek, tudnotok kell, hogy a felnőttek egyik legnépszerűbb tévhite az, hogy kiválóan tudnak húst csütni. Mint tapasztalatból tudjuk, ez sajnos nem igaz. Ez leginkább a csirke, a sertés és a marhahúsra vonatkozik, sajnos miután itt Magyarországon viszonylag kevés tengeri malacot, fókás, trucot eszünk, így nap mint nap találkozunk olyan húsokkal, ami kulcstartónak nagyon jók lennének, mert kemények és ellenállnak mindennek, főleg a fogaknak. Mai utolsó téma ajánlatom a vacsora szezonra ezért a szöges drót.
Hát ettől most tisztára becsukisztam.
1867. novemberének végén Joseph Glidden úr szabadalmaztatta a szöges drótot. Hogy jön ez ide? Hát úgy, hogy régen Amerikában a marhákat, na ugye már kapizsgálja mindenki, hogy akkor összeragjuk, a tehenész legényeknek kellett több ezer kilométeren keresztül terelnie, és összetartani, és figyelnie, és őriznie, hogy a tenyésztő helyről eljusson a vágóhidakra, a hús a városokba, a saját lábán. Amerikában általában a déli vidékeken történt, például Texasban, ahonnan hónapokig kellett terelni a marhákat, hogy eljussanak az északi nagyvárosokba, például New Yorkba, hogy ez milyen sok gondot okozott, jól jellemzi, hogy egy marha Texasban $4 ért, de ha New Yorkban volt, akkor már 40-et. Ez nagyon sok pénz. Ezért különösen kellett figyelni, hogy ne kószáljanak el az állatok. Ehhez viszont sok kábolj kellett. Na most itt egy picit álljunk meg. Tudjátok, a kábolyok azok a pisztolyos, kalapos pacákok, mindegyik fehér. A történelem szerint. De mint tudjuk, a történelem az egy kicsit olyan, mint hogy te írtad volna a saját suli történelmét, ami végig arról szólna, hogy te annyira, de annyira jó fej volt az iskolában, hogy harmadikba konkrétan megkértek, hogy ismételd már meg a harmadikat, és ehhez a jegyeidnek semmi köze nem volt. Szóval a történelem egy ilyen óvatos, meg kell tanulni, de óvatosan kell idézni. Szóval, szöges drót. A kábolyok marhadrágák voltak, erre volt jó a szögesdrót, mert az nem engedte elcsatangolni a marhákat, és nagyon olcsó megoldotta a problémát. Nem tudom Spinoza mit mondana erre, de így a marhák már nem voltak szabadok, mégis el lehetett őket adni szabad tartású marhának. Most így a szezonban tuti, hogy mellétek ül majd a rokonbácsi, tudjátok, aki az infláció miatt nálatok vacsorázik, úgyhogy ha elmesélnétek a melletted ülő rokonoknak a szögesdrót hasznosságát, mindenképpen azt is tegyétek hozzá, hogy nem javasoljátok megenni ezt a sült marhát, mert valószínűleg a Magyarországon honos tejmarhából van, szemben a sült húsnak való húsmarhával. Bizony. Host and freeze, így hívják. Bizony, van olyan marha, ami arra szakosodott, hogy sok tejet adjon, és van olyan, ami meg arra, hogy sok húst. Pont mind a Darwin pintyek, egyik ilyen, másik olyan. A tejmarhából azért nem jó marha sültetni, mert nem arra való. A tejmarha húsa csak arra jó, hogy ne folyjon ki belőle a tej. Itt kell megjegyeznem, hogy a folyont úgy kell leírni, hogy elipszilon és J egymás után. Ha minden kötél szakad, és a mellettetek ülő, nyelő, rágó, rokonbácsi mégis el akarja mesélni, hogy mennyire okos volt az iskolába, kérdezzétek meg csendesen, hogy megmondaná-e, hogy hogy kell azt leírni, hogy folyjon.
Máshol más.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
1514-ben elkészült a Tripartitum hármas könyv nevű könyv, ami nemes Magyarország szokás jogának hármas könyve, és 12 évvel később, 1526. október 18-án vége lett a magyar-török háborúnak. És a Szulejmán szultán kivonult Magyarországról. Azért az, hogy vége lett, azt azért nem úgy kell, hogy gyerekek, most már hagyjuk abba ezt a bunyót, ez nem vezet semmire, jattoljunk le, aztán ígyunk egy szörpöt, nem úgy lett vége. Úgy lett vége, hogy minket úgy legyőztek, de úgy legyőztek, hogy hát teljesen vége volt, mert mi már nem voltunk ott. Na most, hogyha már nincs ott, akit le lehetne győzni, akkor vége van a legyőzésnek. Na, az ilyesmit úgy hívják, hogy a történelem fintora, vagyis egy vicces grimasz, az, hogy ugyanazon a napon 12 év különbsége két olyan dolog történik a magyar történelemben, amik nagyon is összefüggenek. Ez a bizonyos hármas könyv, ami és Péci törvénykönyv rendelkezett erről arról, de főleg arról, hogy a nemesek beledumálhatnak a dolgokba, de a szegények, a jobbágyok meg nem dumálhatnak bele. Sőt, hogy a jobbágyok katonák se lehetnek, mert előtte, a hármas könyv előtt egy Dózsa György nevű úr egy jobbágy hadsereggel, igen nagy ramazurit rendezett, mondhatnám, jóságbe rúgta a nemeseket, akik sajnos legyőzték, aztán meg olyan nagyon-nagyon-nagyon okosak voltak ezek a nemesek, ezt persze iróniával mondom, hogy úgy rendelkeztek, hogy a jobbágyok a továbbiakban nem lehetnek katonák, nem lehet jobbágy hadsereg, nehogy megint felékbe rúgják őket egy jobbágy hadsereggel. Na, 12 évvel később a magyarokat azért verték meg végleg a törökök Mohácsnál nagyon, mert nem volt elég nagy a hadseregünk, mert hiányoztak a jobbágyok, akik harcoltak volna a hazáért és a szabadságért. Gratulálok! Egyszer Burmában, ami ma már Myanmar, volt egy tábornok, aki nagyon elnyomta a népet, és ezért egyszer egy ilyen elnyomott pacák elrobogozott előtte, és jó hozzávágott menet közben egy sörös üveget. hogy váljon neki. Erre mit csinált a tábornok? Na, mit csinált? Betiltotta a robogozást. Atyavilág milyen címeres ökör. Itt persze azért pedagógiai okokból meg kell jegyeznem, hogy azért, mert valaki úgy érzi, hogy ő el van nyomva, még nem lehet hozzávágni a másikhoz egy sörös üveget. Az ilyesmi veszélyes.
Egyetértek az előttem szólóval.
Az interneten minden is kapható. Vásároljon űrállomást! Az űrállomás kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
űrállomás
megjelenítés tartalmazott.
Tehát, Kolumbusz is felfedezte Amerikát. Galilei is rájött, hogy a lapos földön nem stimmel valami. De a Mátyás király sztori sajnos kamu. A Mikulás nem. Ez nem a suli. Ez a napközi.
We don't need no education.
Máshol más.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
A Kelemen férfi név a latin Clemens névből ered, amelynek jelentése jámbor, szelíd, jóságos. Ennek megfelelően például egy csomó pápát találtam, akik Kelemenek voltak, mert egy pápa legyen jóságos, meg ilyenek. Volt is Kelemen pápából 14, de ez kutyafüle. Képzeljétek el, volt 3 darab Kelemen ellenpápa is. Hogy mi az az ellenpápa?
Mi lesz, ha nagy lesz?
Ellenpápa. Az ellenpápa, latinul pseudopápa vagy antipápa, a törvényes pápával szemben törvénytelenül és érvénytelenül választott egyházfő a katolikus egyházban. Előfordultak ellenpápák, mert például a bíborosi kollégium megosztott volt, vagy a császár, illetve a római arisztokratikus családok beavatkoztak a pápa választásba. Az ellenpápa azt jelenti, hogy széles körben elfogadott, mint pápa a katolikus egyházon belül, és aktívan a tényleges pápai trónra törekszik, és ez bizonyos mértékben sikerül is neki. Csak akkor legyél ellenpápa, ha szeretnél antipápa lenni, de ha nem, lehetsz antipatikus is, vagyis ellengyógyszerész.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
Többféleképpen is lehetett valaki ellenpápa. A legegyszerűbb módja, amikor saját magát kiáltotta ki pápának, és megpróbált meggyőzni egy csomó embert, hogyha őt követik, akkor jó lesz nekik. Volt olyan is, amikor néhány hívő kiáltotta ki a delikvenst pápának, de a kedvencem mégis az, amikor a saját családjuk. Ezt érdemes egy kicsit úgy elképzelni, hogy mondjuk a nagyi azt mondja, hogy kisunokám, te olyan szép, vagyis olyan okos. Nem tudom, van nagyi, aki nem ezt mondja. És ki kiált pápának, pláne ha a nagyi egy nagy királyi család egyik tagja. És mivel amit a nagyi mond, az úgy van, ugye? Ezért te is elhiszed, hogy te vagy a pápa, és elkezdesz otthon pápáskodni, ami ugye azért senkinek sem árt. Csak arra kell vigyázni, hogy ilyenkor ne menjen ki az utcára az ember pápáskodni, meg parancsolgatni, mert még beviszik a dili házba. Minden esetre a mai nap egy igazi, vagyis első Kelemen pápa emléknapja is, akinek szülinapja is van. Ő egy olyan fickó volt, aki a sziklából vizet fakasztott. Ma ezt úgy mondjuk, hogy egy szerszámmal kalapálta a követ, és egyszer csak kifolyt a lyukból a víz. Vagyis Kútásó volt. Szent Kútásó. Ilyen.
Yeah! Mindeközben Ausztráliában.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Máshol más.
Ki
ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
Joan Gamper, más néven Joan Camper, Hans Gamper, vagy Hans Camper, mindegy. Ő egy svájci labdarúgás, rajongó, játékos és klubelnök volt. Svájcban és Spanyolországban is alapított foci csapatokat, amelyek közül a legismertebb az FC Barcelona. Ott úgy mondják, hogy Barcelona. Nem semmi, hogy ilyen helyes ember, híres embernek fogalmunk sincs a rendes nevéről, tehát most Juan, vagy Hans, vagy Gamper, vagy Camper, de az már egy különlegesen nagy kunszt, legalábbis számomra, hogy ez a pacák az FC Barcelonát 22 éves korában alapította, mégpedig úgy, hogy feladott egy újságban egy apró hirdetést. Erre jelentkezett egy csomó szurkoló, és akkor megalapították az FC Barcelonát. Őrület. Sok egyéb mellett ebben az FC Barcelonában az a különleges, hogy ugyan spanyol csapat, de ők azt mondják, hogy ők nem spanyolok, hanem katalánok. Ez a Katalónia Spanyolország része marha régen. Sőt, nem is tudunk róla, hogy nem volt a része, de mindegy. Szóval, hogy marha régen, csak hát szóval ez egy kicsit olyan, mint hogyha egy magyar futballcsapat azt mondaná, hogy ők nem magyarok, hanem csongrádiak. Ami ugye egy megye Magyarországban. Na, fene tudja. Az még egy nagyon erős különlegessége ennek a futballklubnak, hogyha bénán fociznak, akkor mindig az edzőjük rossz, és ezt minden szurkoló tudja. A Manchester United nevű csapat mellett talán nekik van a legbölcsebb szurkolótáboruk.
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sakatakot.